Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetése alap igéjét, Jézus Urunknak egy, azt gondolom, sok félreértéssel övezett példázatát olvasom a Lukácsi Evangélium 16. fejezetének első 12 verséből a következőképpen. Majd szólt Jézus a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta őt, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram, elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon a házába. Egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte tőle, mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt, 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írjál 50-et. Azután a másikkal is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnál, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. De aki hű a kevesen, a sokan is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokan is hamis az. Ha tehát hamis mammonon nem voltatok hűségesek, kibízza rátok az igazit. És ha a másén nem voltatok hülyek, ki adja oda nektek azt, ami a tiétek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk helyet. Kedves testvérek, ahogyan azt mondtam, szerintem sok félreértés üli meg a hamis sáfár példázatát, és előre elnézést kérek, hogyha nagyon frontális és egy picit túlmagyarázó leszek, de megpróbálnám egy picit szétszárazni ezt a példázatot a testvéreknek. Ki a sáfár? Kezdjük ki. Ma azt mondanánk rá modern, párhuzamos fogalommal, hogy vagyonkezelő. Az a szolga, és nem biztos, hogy szabad ember, lehet, hogy rabszolga, akinek az volt a feladata az újkorban, hogy a nagyon gazdag embereknek a birtokát igazgassa, a vagyoni dolgait intézze, az általa kiadott kölcsönöket, és azoknak a törlesztését menedzselje és behajtsa. Tehát valójában az, aki az urának a vagyonával 100%-os opponálással eljárhatott, és az volt a feladata, hogy ez a vagyon, ha tud, akkor gyarapodjon, de semmiképpen ne legyen kevesebb. És egyébként a sáfárok, legyenek szabadok vagy rabszolgák, a sáfárként mindig az uruk nevében jártak el. És hát nyilván volt ügyesebb sáfár, kevésbé ügyesebb sáfár, volt, hogy ezeket a sáfárokat jutalmazták, volt, hogy büntették, volt, hogy a sáfár egy picit elcsippentett az úr vagyonából. A példázatbeli sáfárt az ura el akarja mozdítani ebből a nagyon bizalmi vagyonkezelői pozícióból, és azt mondja, hogy adj számot. Hozd a főkönyveket, a birtok feljegyzéseit, az ilyen-olyan anyagi dolgok jegyzeteit, vessünk számot, nézzük meg, hogy hányadán állunk, hogy milyen állapotban adod át a sáfárságodat, hivatal átadás átvétel, és utána téged kirúglak. Nem leszel többet sáfár. És nagyon izgalmas, hogy a Jézusi példázatban hogyan reagál erre a felszólításra a sáfár, ugyanis kedves testvérek, síkkasztást követel, csal. Nem is akárhogyan, ma azt is mondanánk rá, hogy okiratot hamisít. Mert hogy mivel az ura nevében jár el, magához hivatja az ura adósait, azokat, akiknek az úr kölcsön adott, és elkezdi megkérdezni, ki mivel tartozik. És az ókorban egyáltalán nem volt ritka azt, hogy a pénzügyi kölcsönért cserébe az, aki kölcsönt kapott, az nem pénzt fizet vissza, hanem mondjuk természetben törleszti le ezt a kölcsönt, már csak azért is, mert a legtöbb mediterrán társadalom úgy volt berendezkedve, hogy A nagyon előkelő és gazdag emberek sok esetben állami feladatot is láttak el, amit például a kokáért a saját vagyonukból fedeztek egyébként, ezért volt, hogy kaptak földterületet, meg ilyen-olyan anyagi dolgokat, de hogy azért is érte ez meg nekik, mert hogyha adnak kölcsön pénzt, mondjuk egy malmárnak, hogy felújítsa a malmot, akkor utána a malmár lisztben adja vissza ezt a kölcsönt, és ez mondjuk mehetett a katonaság fenntartására. És sokkal olcsóbban jutott hozzá, mint ha meg kellett volna neki menni. Tehát hivatja a sáfár azokat, akiknek kölcsön adott az ura, és kérdezi, hogy mennyivel tartoztak. 100 korsó olajjal, hatalmas vagyon az ókorban, nem kis mennyiség. Írj 50-et, és így adunk el az okirat hamisításig. Írj 50-et, fogd a kölcsönleveledet, amin megállapodtunk azért, hogy X összegért cserébe te Y idő alatt visszaadsz az uramnak 100 korsó olajat, és írd át a 150-re. Mennyivel tartozol az uramnak? 100 kórus búzával. Fogd az írásodat, írjál 80-at. Szintén a kölcsönlevél, a dokumentáció meghamisítása történik itt. És ezek után jön az egyik fordulat, az az úr, aki azért akarja elbocsájtani a sáfárt, mert az rosszul sáfárkodik, megdicséri a sáfárát, hogy milyen ügyesen sikkasztod el a vagyonomat. Ennek van egy nagyon profán magyarázata. Egy olyan társadalomban mondja el Jézus ezt a példázatot, ahol a társadalmi reputáció, a megbecsültség, az, hogy mit gondolnak mások, mit gondol a falu népe, az ugyanannyira fontos, mint az anyagiak, ha nem fontosabb. És hogyha híre megy annak, hogy XY úr sáfárával jó üzletelni, mert az milyen rendes, derekas egy ember, az nem a sáfárnak a reputációját emeli, hanem az úrét. És akkor az úr ilyenkor számot vethet, hogy megér-e neki ez a reputáció emelés, ez a marketing, mondjuk 50 korsó olajat, vagy 20 kórus búzát. És hogyha azt mondja, hogy igen, akkor megdicséri a sáfárt, de annyiszor mondom, hogy a jézusi példázatokat visszafele olvassuk, most is hadd kanyarodjak rá a végére ennek a példázatnak. És az már nem a profán magyarázat lesz. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazit. És ha a másik nem voltatok hűek, ki adja nektek oda, ami a tiétek. Jézus itt emeli be ezt a példázatot ember és Isten viszonylatába, mennyeknek országának és e világi kérdésköröknek a viszonylatába, mert ki a mammon? És kedves testvérek, itt a mammonnal kapcsolatban azt gondolom, hogy nagyon sok félreértés van. Nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy a mammon az valami démon. Vagy valami kánaánita bálvány. Én magam is találkoztam olyan teológiai koncepciókkal, még a tanulmányaim alatt leírva is, hogy ez valami kánaánita Istennek az elcsonkosult és torzult alakja, pedig ennek egyébként semmilyen dokumentálható régészeti vagy történészeti bizonyítéka nincs. Ellenben van nyelvészeti oldala a mammonnak, mert hogy ez egy nyugat-arámi kifejezés. És szeretném bemutatni a kedves testvéreknek a mammont, ebben tartjuk. A mammon nyugat-arámi nyelven nem jelent mást, mint gazdagság, vagyon, pénz. És amikor Jézus megszemélyesítve beszél a mammonról, és tudom, hogy már valaki a telefonján tartja a bankkártyáját, most azt is nyugodtan vegyük mammonnak, amikor megszemélyesítve beszél Jézus a mammonról, akkor valójában ugyanazért személyesíti meg, amiért mi is nagyon sokszor ilyen metaforikusan megszemélyesített módon beszélünk a pénzügyekről, hogy hagyjuk a pénzt, meg meghajlunk a gazdagság előtt. Tehát ilyen személyként ruházzuk fel, mert látjuk azt, hogy bizony-bizony vannak olyan emberek, adott esetben társadalmi rétegek, adott esetben személyek a saját ismeretségi körünkben, akik bizony hajtják a pénzt, mert az hihetetlenül fontos, kell, hogy legyen, a vagyon az, ami mindent elintéz és fedez, ami az üdvösség kulcsa, ha most nagyon teológiailag akarnám megfogalmazni. És látjuk azt, hogy ez alapvetően egy személytelen valami, és mégis nagyon sokakra hatást gyakorol. Ez egy eszköz, egy tárgy, amit társadalmi megállapodások ruháznak egyébként fel valamilyen csereértékkel, és mégis nagyon sokszor pénzben kifejezve fogalmazunk meg dolgokat, és pénzzé teszünk olyan értékeket, amiket egyébként nem biztos, hogy pénzben kellene mérni. A mammon az a vagyon, a gazdagság, a pénz. Ami nem démon, és mégis nagyon sokunk életében tud démoni hatalom lenni. Amit alapvetően arra kaptunk, hogy használjuk, és mégis ami nagyon sokszor használ bennünket. Fodor Ákos neve nem tudom, hogy kinek ismerős, vagy kinek nem. Ismerős lehet a 20. századi, vagy 21. kora, 21. századi zene, a kortárs zeneirodalomból is, de akár a magyar haiku költészetből is. Neki van egy olyan műve, aminek az a címe, hogy három szócikk. Én ebből egy szócikket szeretnék most felolvasni. Az a címe a szócikknek, hogy pénz. Jó szolga, rossz úr, mint a szesz. És mint a vér, kell, csak ne lássék. A Nyomorultak című háromsorosát meg feladom házi feladatnak, hogy keresse ki mindenki további görbetükörért. De itt érünk el, azt gondolom, a lényeghez, mert hogy ezt a példázatot visszafele kell olvasni. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűségesek, kibízzátok az igazit. Jézus kicsavarja ezzel a mondatával az egész eredeti értelmezési tartományt, és egy olyan mennyei igazságot közöl velünk, amit lehet földi logika alapján támadni, meg cáfolni, de mégis egy olyan perspektívát nyit meg, ami nekünk sokkal fontosabb, mint az, ahogy a földi logika működik. Mert hogy azt mondja, hogy ez egy eszköz. Használd. Bánj a vagyonoddal úgy, ahogy legjobb tudásod szerint bánni tudsz, de ne lássál benne üdvösséget. A vagyont azt nem szabad szolgálni. A vagyonnak kell, hogy szolgáljon téged. Ez kicsit ugyanolyan, vagy hasonló értelmezési tartomány, mint amikor azt mondja, hogy a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Ránk hívőkre teljesen más kincsek vonatkoznak. Nem a mammon szolgálata, hanem valami teljesen más kincs, vagy teljesen más érték. És jogos azt mondani földi szempontból, hogy ez a sáfár, ez valójában sikkaszt, vagy csal, vagy lop. De valójában nem azért lesz megdicsérve, mert ő csal, vagy sikkaszt, hanem mert elenged. És az elengedés, kedves testvérek, az isteni attribútum, isteni tulajdonság, amire kér bennünket az Isten, hogy ugyanúgy gyakoroljuk. És akkor itt húzzunk egy párhuzamot a hamis sáfár meg a magvető példázata között. Ami azzal kezdődik, hogy kimegy a magvető vetni, és hogyha a földi logikát nézzük, akkor lehet, hogy az Agrártudományi Egyetemről hamar rúgnák ki ezt a magvetőt, mert hogy mindenhol vet, pazarol. Mert hogy az elvetett mag, az az Isten igénye. És neki nem az számít, hogy ez mennyire profitábilis, hanem az számít, hogy mindenkihez jusson el. És amikor ez a sáfár elkezdi elcsalni az ura vagyonát, akkor elkezdi jó értelembe véve pazarolni az isteni kegyelmet. Aminek tényleg a pazarlására vagyunk felszólítva, mert pont az a lényeg, hogy ezzel a kegyelemmel úgy tudunk élni, hogyha nem akarjuk megtartani magunknak, hogyha nem úgy tekintünk rá, mint valami szentek szentjébe bezárandó, és a világtól elzárandó dolgot, hanem valami olyat, ami ott van, ami hétköznapjainkban beleágyazva, ami emberi kapcsolatainkat alapvetően itatja át, és merünk élni vele és általa. Ha a hamis mammonon tehát nem voltatok hűségesek, kibízza rátok az igazit. Érdekes játszótér ez. Mert hogy a világi értékeinkkel, hogyha hűségesen bánunk, és ez a hűséges bánásmód a világi értékekkel nem biztos, hogy akkora profitábilis jelenti, akkor nagyobb kincset kapunk az Úrtól, az üdvösségünket. És itt nyitnék egy zárójelet, és nyitnám ki ezt a zárójelet János 17. fejezetére, Jézus főpapi imádságára. Ebben a főpapi imádságban kettő dologról mondja azt az Úr Jézus, hogy én pedig nekik adtam. Az Isten igéjéről mondja azt, hogy a tanítványainak nekik adtam, és ezek a tanítványok nem csak a 12, hanem mi magunk. A másik, amiről pedig azt mondja az imádságban, hogy nekik adtam, az a Krisztus dicsősége. Kedves testvérek, mi az Isten igéjének és a Krisztus dicsőségének vagyunk sáfárai. Tessék ezeket már elkezdeni pazarolni. Krisztusi értelembe véve pazarolni. Belevinni a hétköznapjainkba ezeket a dolgokat, amik alapjaiban hatnak át bennünket. Mert valójában minden mammon az anyagiak, amik nekünk rendelkezésünkre állnak, azok az Isten kegyelmi ajándékából vannak ott, ahol. És ezzel nekünk szabad szolgálni. Nem szabad ezeket szolgálni, de ezekkel szabad szolgálni. És hogyha a mammont egy picit elvont értelemben elkezdem csűrni, csavarni a Biblia a szövetén keresztül, akkor rájövünk, hogy vannak nekünk más értékeink, más jellegű mammonjaink. A társaink, akikből szintén ne csináljunk bálványt, de legyünk értük hálásak. A párunkért, feleségünkért, férjünkért, gyerekeinkért, gyülekezeti tagjainkért, a barátainkért, a szomszédainkért, akikkel ezek a kapcsolatok, amik közöttünk feszülnek meg, szintén hihetetlen értékek. Hogyan sáfárkodunk ezekkel az értékekkel? Merünk-e ezekbe az értékekbe az Isten igéjével, meg a Krisztus dicsőségével megjelenni, megbocsátással, szeretettel, alázattal, önfeláldozással, folyamatos energia beleöléssel, akkor is, amikor már emberi logika szerint azt mondanánk, hogy ez már veszett fejszényelemet felesleges. Ez is egy olyan mammon, amivel nekünk sáfárkodnunk kell. A héten volt alkalmam egy rendhagyó liturgián részt venni. Annyira rendhagyó volt, hogy én rögtönöztem ezt a liturgiát, mert van három liturgikus könyvem, egyikben sincsen kexüzem megáldásra kész liturgia. És elhangzott ezen az alkalmon egy kisfilmben egy mondat, amit én nem fogok tudni hallás után idézni, jól pontosan, de nagyon nagy szeretettel keresztelem meg a testvéreknek. Valahogy így hangzott, hogy legalábbis ez volt a tartalmi lényege a mondatnak. Sosem a bevételt kell célnak tartani, vagy célként magunk elé helyezni, hanem a minőségi szolgáltatást, aminek az eredménye a bevétel lesz. Biztos vagyok benne, hogy nem így hangzott el szó szerint. Tartalmilag én így kódoltam le. Nem vagyok üzletember, kedves testvérek, és ha az Isten megsegít és megtart a lelkészi szolgálatban, nem is leszek az, mert pocsék üzletember lennék. De a hamis sáfár tükrében nagyon könnyen meg tudom keresztelni ezt a gondolatot. Miért? Mert a szolgáltatásoknál alapvetően ember találkozik az emberrel. És nyilván más szolgáltatást, mint egy kekszüzem, meg egy fogdász, meg egy asztalos, meg egy nem tudom. De hogy itt azért találkozások vannak, meg interakciók. Ember az emberrel ér össze. Nem biztos, hogy mélységében ismerjük egymást. Nem biztos, hogy ezekben a találkozásokban kibomlik előttünk a másik identitása, meg személyiségének a mélysége, de hát mégiscsak az emberi valóságaink érnek valahol össze. És ezekben a helyzetekben mennyivel jobb a kölcsönös tiszteletadással jelen lenni? Mennyivel jobb azt érezni, akár egy szolgáltatást igénybe vevőként, hogy aki nekem azt a szolgáltatást értékesíteni szeretné, az tiszteli az én emberségemet. Mennyivel könnyebb a munkát úgy letenni a nap végén, hogy azt tudom mondani szolgáltatóként, hogy a vevőimhez, a partnereimhez keresztény ember szeretettel fordultam oda. És ezekben az élethelyzetekben nagyon kell, hogy sáfárkodjunk az Isten igéjével, meg a Krisztus dicsőségével. És a mammont, az evilági mammonokat ez alá kell berendelni. És akkor van irányba az életünk. Az Istennek, kedves testvérek, semmi baja a vagyonnal. Ez egy ilyen kicsit álszent félreértése a Biblia tanításának. Azért mondom, hogy álszent, mert általában az egyház történet tanúsága szerint legalábbis, akkor szidja hangosan az egyház a vagyont, amikor a legtöbbet rakja egyébként el belőle. És nem a vagyonnal van baja az Istennek, hanem azzal van baja, amikor a vagyon kimozdul a maga eszköz státuszából, bálvánnyá lesz, és nem szolgál, hanem mi kezdjük el őt szolgálni. Zárójel, nem megyek ebben a zárójelben el messzire, már azt gondolom, hogy nagyon hamar megköveznének sokan, de azért érdemes a kapitalizmus szellemén elgondolkodni, ami a folyamatos gyarapodást és növekedést szabadítja rá a világra, hogy ez mennyire tartható. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy tessék kimenni, és akkor egyből tüntetni a társadalmi berendezkedés ellen. Nem. Nem. Csak lélekben tegyük a helyére, zárójelbe zárva. Tehát az Istennek nem a vagyonnal van a baja, hanem azzal, amikor bálványá lesz. Amikor mi nem a tőle kapott kegyelem és irgalom szerint gazdálkodunk vele. És hadd hozzak ide egy záró példát. Biztos, hogy sokan, vagy talán mindenki ismeri Robin Williamsnek a nevét, a híres amerikai színésznek a nevét, csak hogy két kedves filmet hadd mondjak tőle, a Hazudós Jakab, meg, mármint nekem kedves filmet, a Hazudós Jakab meg a 200 éves ember. Miután meghalt, befutotta a világot az a hír, hogy ő volt az a hollywoodi színész, aki nem írt alá szerződést filmes produkcióra addig, amíg a szerződésében nem garantálta a filmgyártó cég, hogy foglalkoztat hajléktalanokat a filmgyártás során. És sokszor hajlandó volt arra is, hogy a neki ígért gázsiból csippentsenek el erre a célra a különböző produkciós cégek. És azt gondolom, hogy nem kell naívnak lenni, én nem gondolom, hogy minden hajléktalan, aki ettől a színésztől új lehetőséget kapott, az utána egyenesbe került. Az ő élettörténetüket valójában nem ismerjük. Azt viszont gondolom, hogy ez egy keresztény hozzáállása, vagy legalábbis nagyon mélyen emberséges hozzáállása a magamhoz való viszonynak. Mert arra valóban nincs rá hatásom, hogy a lehetőséggel ki mit kezd, meg ez egy másik prédikációnak lenne a tartalma, vagy része. De az, hogyha megtehetem, hogy lehetőséget nyújtsak a másiknak, és ő ezzel adott esetben él, vagy nem él, azzal már nem én szolgálom a mammont, hanem a szolgálatba állítottam bele a mammont. És az az izgalmas, kedves testvérek, hogy a hamis sáfár példázatával Jézus kijelöli egyrészt azt, hogy nekünk az értékrendünkben hol kell helyet kapni az anyagiaknak, másrészt pedig értékrendet is ad, hogy folyamatosan a mennyeknek országára nézzünk közben. Szabad ezt használni, de nem szabad, hogy ő használjon bennünket. Sőt, vannak még olyan mammonok, amiket az Istentől kaptunk, az Isten igéje és a Krisztus dicsősége, amivel feladatunk élni, amit feladatunk elpazarolni. Ahogy a sáfár is elpazarolta itt valójában az urának a vagyonát. De mit csinált közben? Elengedett. És az elengedés az isteni attribútum. Hány és hány olyan dolog van, amit el kell engedni az életünkben? Saját magunk felé, mert mi is ragaszkodunk sokszor sérelmekhez, sértettségekhez, konfliktusokhoz, meg a másiknak is mennyi mindent kell elengednünk. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazit? Ha másért nem voltatok hülyek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek? Kedves testvérek, a pénztárcátokon kívül ott van még a Krisztus dicsősége, meg az Isten igéje, a tietek. Használjátok. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy megszólítottál bennünket, hogy elhívtál bennünket, hogy értéket adsz az életünknek, hogy igazi értékekre hívott fel a figyelmünket. Szereteteddel, irgalmaddal, kegyelmeddel hassák bennünket. Hogy ne faragjunk bálványt abból, ami eszköz, és mindig Istenként tartsunk meg téged, aki valóban Úr vagy, életen, feltámadáson, örökké valóságon, és így formálj bennünket szereteteddel a szürke hétköznapok szürke zajában is. Amen.